Kedves hallgatók, a Flódni mai adásának zenei részében Szarid Hadad egy koncert felvételéről hallhattok néhány felvételt, amelyben bebizonyosodik, hogy a zsidó közönség is vevő a dabkira, az arabok kedvenc műfajára. Hallgassátok a műsort szeretettel!
Szervusztok, kedves hallgatók! A Rádió Zsírt halljátok, és ebben is a Flódni című műsort. A mikrofonnál Pusztai Péter.
És Magykó Károly, sziasztok! És hát ugye az előbbiekben már hallottatok egy kis beszámolót a hídról. Ugye egy korábbi beszélgetésünk kapcsán, amikor a motorokról beszéltünk, de úgy gondoltuk, hogy azért, ha már valaki pont a Rádió Zsírt hallgatja, akkor kíváncsi valamilyen zsidó témára. És hát én szerintem mondhatjuk azt, hogy ennek az évnek a legnagyobb eseménye Közel-Keleten az Ahmed Yassin Sheikh meggyilkolása volt.
Hát egyelőre.
Egyelőre. Hát azért reméljük, hogy nagyobb katasztrófa nem is.
Csak három hónap ment le belőle, úgyhogy még az évnek a háromnegyede hátra van, tehát még nem lehet tudni, mi lesz az évnek a nagy eseménye.
De hát az eddigi szenzáció az ez volt,
hát,
hogy...
Igen.
60, hány éves volt? 68, 69.
Ez szenzáció, inkább negatív szenzáció.
Hát, annyiban negatív, én nem tudom, én amikor ezt a hírt meghallottam, akkor azt mondtam, hogy bizonyos értelemben még akár hozhat jót is a dolog, mert hogy nekem egy kicsit riasztó az, amikor politikusok gyerekeket küldenek bombával a derekukon.
Hát nézd, erről nem lehet pontosan tudni. Igen, én is olvastam ezt a cikket, hogy valamelyik izraeli ilyen ellenőrző ponton elfogtak egy iskolás gyereket, és a hátitáskában volt nem tudom hány kiló robbanóanyag, és a gyerek által nem tudott róla. Na most nézd, hát Palesztinában azért működik egy pár terrorszervezet, ismert és nem ismert. Most, hogy arról mi pontosan nem tudunk, vagy nem tudhatjuk, hogy ez most éppen a Hamas volt-e, vagy nem.
Igen. Tehát, ja, mert ugye az Ahmed Yassin Sheikh az a Hamas alapítója.
Hát alapítója és mindenféle szellemi atya volt. A másik fele meg az, hogy azért a Hamasról tudni kell, hogy azért a Hamas nem csak, mert ugye mi csak innen így tudjuk, hogy a Hamas az egy terrorszervezet, de...
Hát messze nem.
Hát de mondjuk...
Vagy javarészt az az alaptevékenység.
Hát azt hiszem, hogy a muzulmán testvériségből alakult a Hamas. Tehát, de másik oldal a Hamasnak még van egyéb más funkciója is, például szociális és egyéb, tehát nem... Nem feltétlenül. Egyébként én amiért azt mondom, hogy ez nem szerencsés, ugye egyrészt, ami a műsornak a témája, ugye az erőszak, mint jelenség. Másrészt pedig én hát ilyen arab ismerőseimmel látom azt, hogy ez milyen szintű felzúdulást váltott ki az egész iszlám világban. Tehát olyan emberek, akik idáig teljesen, hogy mondjam, teljesen mérsékeltek voltak, és hát mértéktartók voltak, azok most egyszerűen fel vannak háborodva, tehát azok azt mondják, hogy hát, hogy most már lehet, hogy igenis, most már lehet, hogy van értelme ennek a fajta dzsihádnak, amit most itt...
Szóval egy totális háború...
Hirdettek, mert azt mondják, hogy palesztinoknak nincs semmiük, csak a kövek, amiket dobálhatnak, meg mit tudom én, szemben az izraeliekkel, akiknek meg ott van minden, az amerikai van. Fegyverek, igen. És a stb. És akkor azt mondják nekem, hogy te mit tennél akkor, ha F-16-ossal szétlőnék a házadat, meg a gyerekeidet, meg a minden, akkor te mit tennél akkor? És akkor erre én nem tudok mit mondani, tehát igazándiból tehát ez ahogy így általában fogalmazunk, vagy fogalmaznak, hogy ez olaj volt a tűzre, abszolút. És hogyha egyáltalán bárki is komolyan veszi még a Közel-Keleten a békét, vagy a béke folyamatot, akkor az, hát az elítéli ezt, illetve hát ez egy elég gyenge, hogy elítéli, tehát...
Igen, az... Tehát... Felzúdulás keltett a világban, de én azt veszem észre, hogy a politikai szinten azért nem arról van szó, hogy most Izraelt elítélik, hanem sokkal inkább arról, hogy ezt a módszert nem tartják helyesnek. Tehát itt tulajdonképpen az történt, hogy Ahmed Yassin Sheikh a testőreivel, meg aztán két fiáról jött ki a hajnali imáról az egyik meccsetből, és akkor egy izraeli helikopter rakétákat lőtt ki rájuk.
Hát igen, tehát ez mondjuk ez
és,
nem
egy... és erre azt mondja a világ, hogy ez a módszer az nemzetközi jobban ismeretlen, vagy hogy mondjam, de én szerintem furcsa olyankor...
Igen, mondjam, mert hogy ez háborúban történik, egy csata közben, igen. Vagy mit tudom én, de ez olyan, mint hogyha egy ilyen komandós akciónak a fogalmazhatunk úgy is, ahogy mondjuk az arabok fogalmaznak, hogy ez gyilkosság.
Igen, az arabok azt mondják, hogy gyilkosság.
Kivégzés.
Vagy akár terrorizmust is szoktak mondani.
Hát igen, mégis egy viszont terrorizmusként is.
De én erre azt mondom, hogy hát a terrorizmusra hogyan lehet adekvátan válaszolni?
Nem tudom. Tehát...
Szóval minden esetre én azért nekem általában nem politikus a megközelítésem, hanem morális, és én azért azt gondolom, hogy főképpen egy vallási vezetőtől nem azt várnám el, hogy arra szólítja föl a népét, és abból is a fiatal generációt, hogy kötözzetek bombát magatokra, és robbantsátok föl magatokat. De úgy érzem, hogy a palesztinok, a palesztin közösségek azok sokkal inkább védik ezeket az embereket, vagy szimpatizálnak velük, még akkor is, hogy egyébként nem értenek egyet a háborúval. Ez egy korábbi műsorunkban már szerepelt, hogy a gázövezetben élő palesztinokat például mennyire hátrányosan érinti az, hogyha valamilyen terrorcselekmény történik Izraelben, hogy a határok lezárásával és hasonlókkal. És hát ugyanezt érzem itt is, hogy amit te is mondtál, hogy igen, most a palesztinok felsorakoznak valami mögé, de nem azért, mert általában Ahmadinejad sejket annyira szerették
hát
volna.
Hát nem, de ő azért valamilyen szempontból nyilvánvalóan egy köztiszteletben álló ember volt.
Hát mert vallási vezető, igen.
Egy, mit tudom én, tehát egy idős volt.
Ugye, nagyon, ő születésétől fogva béna volt.
Vak volt, úgy
vak is volt, nagyot hallott, tolószékben tolták.
Mindenképpen, igen. Ha másra nem, ő egy azért is szerencsétlen célpont volt, mert személyében is egy gyenge, az igaz hitű ember, aki sebezhető, és nem tudom micsoda. Tehát ez, ennek egy ilyen fajta üzenete is van, mert mind negatív irányban.
De ezt inkább szerintem csak az arab propaganda erősíti, mert azért egy szellemi vezető, már pedig Ahmadinejad sejk az egy szellemi vezető volt, az sok minden tud ártani. Emellett, mert hiszen ő küldi harcba a többieket. Szóval, és a másik pedig... Amiben egyetértek veled, az, hogyha egyszer elindul egy erőszak lépés, akkor arra általában erősebb válasz szokott jönni, és egyre erősebb. Tehát most megint eszkalálódik valami. Bár szerintem sosem volt ott nyugalom az utóbbi, mondjuk 2-3 évben, vagy nem tudom mióta. Ez a második intifáda, ez nem állt le. Ennek csak egy állomása szerintem az, hogy most az izraeliek hűvösre tették Yasin sejket.
És akkor végül is, ami érdekes, mert ugye ez már egy ilyen kicsit már közelmúlt, mert egy olyan 2 hete volt kb.
Igen.
Ugye a legutóbbi hír az meg az, hogy ugye tulajdonképpen hát Arafatnak is, mintha megüzenték volna a dolgokat. Tehát, hát, hogy esetleg nem biztos, hogy biztonságban van.
Lehet, hogy ez neki volt szánt üzenet, bár én, ha jól tudom, akkor Ariel Sharon annak idején megnevezett palesztin vezetőket, akik célpontjai lehetnek az izraeli támadásoknak, és abban szerepelt már Arafat. Tehát Sharon többször is mondta, hogy nem garantálja Arafat biztonságát, hogyha Arafat a cisziordániai területekre lép.
Igen, csak hogy ugye... És akkor ugye erre volt az európai reakció, hogy ugye ezt az Európa nem nézni jó szemmel, mert hogy ugye Arafat most olyan, amilyen,
igen.
De ugye ő a palesztin nép egyik választott képviselője, vagy tisztségviselője, és ugye Izrael vagy palesztin állam ugye félig meddig már most is van.
Igen.
Tehát igazándiból ez most kicsikét azért olyan lenne, mint hogyha most egy kicsit sarkítva, hogy nekünk nem tetszik a szlovák főnök, és akkor mi fogjuk, és akkor oda repülünk egy repcsővel, és akkor lelőjük a... Uh-huh. Mert hogy nekünk ellen érdekelt, meg nekünk egymással szemben területi igényeink vannak, meg stb. Jó, most itt tényleg tudtam, legalábbis per pillanat nincsenek területi igényeink egymásra a szlovákok felé, de ez kicsit azért ez valamilyen szempontból, mintha már úgy két külön állam lenne, bár azért persze nyilvánvalóan tudjuk a mostani politikai helyzetet, hogy milyen. Hát nem tudom.
Tehát... De én közben pedig azért van egy kifejezetten politikusi gárda, tehát míg régebben arról beszéltek, amikor...
Az más
amikor,
tészta, bocs, amit... az más tészta, hogy esetleg az egész közel-keleti rendezés szempontjából jó lenne, hogyha Arafat nem lenne, mert vannak, mert sokak szerint ugye azt mondják, hogy az igazándiból már Arafat a kerékkötője ennek az egész megbékélésnek, meg stb. Az ő személye, és ugye most itt volt legutóbb egy egész normális palesztin miniszterelnök,
Ahmed Korei, azt hiszem.
Igen, aki tulajdonképpen talán esetleg pont emiatt is mondott le, mert nem volt mozgástere igazándiból. De hát szóval a módszer.
Igen.
Tehát az, hogy valakit ilyen módon... Mert az, hogy mi fizikailag korlátozzuk a mozgását, meg hogy nem tudom, ezt meg azt nem engedünk neki, az egy dolog, meg egy másik dolog, amikor mi kvázi megöljük, nyitjuk, kivégezzük. Tehát...
De akkor most egy kicsit a másik oldalt nézve, amikor én csináltam egy interjút Judit Várnai Sorerrel, a Budapestre akreditált izraeli nagykövettel, akkor ennél a kérdésnél, amikor megkérdeztem, hogy hát nem lesz abból valamiféle nemzetközi kellemetlen visszhangja Izraelnek, hogy mondjuk tankokkal mennek az ilyen terrorcsoportok felkutatására, vagy megölnek egy palesztin vezetőt. Erre rám nézett, és azt mondta, hogy de hát mit tudunk csinálni? És azért benne van ez a kényszerítő erő, hogy nagyon nehéz olyankor józanul dönteni, és politikusan dönteni, amikor nap mint nap robbannak a bombák a te országodban.
Na jó, de
hát ez más helyzet, más pszichés állapot.
Ezt én el tudom fogadni, de másik oldalról meg azért, hogy mondjam neked, egy népnek bármely képviselőjére, aki ott támad, mint vezetőr, mindig rámondani, hogy terrorista, és akkor őt, és akkor már tulajdonképpen ezzel már feljogosítva is érezzük magunkat arra, hogy például ez erőszak dolog. Én nem tudom, megfigyelted, ez nagyon érdekes, és nem is tudom, tehát kíváncsi lennék, vagy vitatkoznék erről a dologról, de szinte mindig az van, hogyha hallgatsz egy híreket, hogy soha nem, tehát mint hogyha az van, hogy nem ejtünk foglyokat. Tehát mindig ezt hallom, hogy a valaki valahol volt, és akkor a palesztin lelőtt, mindig lelőtték. Tehát soha nem az van, hogy mit tudom, én megpróbáltuk kilőni a hátsó kerekét, a kocsi, hogyha átmegy egy ponton, akkor lelövöm. Jó, oké, tegyük fel, hogy ő egy potenciális terörist, és lehet, hogy azért nem állt meg az ellenőrző ponton, mert éppen 50 kiló nem tudom mi van a kocsijában, ami majd robbanni fog, meg mit tudom én, de ezt én módszeresen így ha figyelem, és mindig arról van szó, hogy mindig a merénylőt, akit elkapnak, vagy ez soha nem letart, mindig lelövik.
Igen.
Mindig, hogy most is volt Tulkáremben, vagy hol pont tegnap előtt valami 18 éves állítólagos terroristának lerombolták házát, és akkor őt a menet közben lelőtték, és meg üzenték, hogy így jár mindenki, aki izraeli állampolgárokat fölrobbant. Szóval ez olyan, mintha nem lennének ugye jogállami keretek. Hát ugye, ha azt fogadjuk el, hogy Izrael jogállam, és akkor én ezt gondolom, hogy akkor a adott bűncselekmények elkövetőit azt ideális esetben bíróság elé kell állítani, és ott el kell őket ítélni.
Igen.
És nem az, hogy kvázi ilyen féli harci helyzetben likvidálni őket, meg fejbe rölni. Szóval egyszerűen én nekem ez a problémám azzal, az teljesen oké, hogy esetleg ő terrorista volt, meg lehet, hogy mit tudom én, meg már meg mindig ez vagy ártalmatlan, de nem úgy teszik ártalmatlan, hogy belelőnek, amikor vannak ilyenek, hogy amikor főleg régen volt, hogy bement egy ürge egy ilyen, mit tudom én, egy étterem, és akkor elkezdett lövöldözni, és akkor jött, És akkor nem az volt, hogy megpróbálták elfogni, mert ugye nálunk, ugye Magyarországon, meg általában mindenhol
nagyon bonyolult a fegyverhasználat
szabályai. Igen, tehát arról van szó, hogy mindig előírják azt, hogy lehetőség szerint mindig ártalmatlanná kell tenni, de olyan módon, hogy mondjuk harcképtelenné kell tenni, hogy lábra kell lőni, hogy mit tudom én, micsoda.
Tehát itt már ismerik a merénylőket, és tudják azt, hogy merénylő az minél nagyobb mennyiségű halottat szeretne magával vinni a túlvilágra.
Na az oké, de hát azért belelövök a kettőt a két lábába, ez nem nagyon fog már ott nagyon lövöldözni, szóval
én a radikális megoldást látom mindenképpen, és azt is gondolom, hogy amikor a palesztinok meghirdették az intifádát, ez gyakorlatilag egy háborút hirdettek meg. Most egy háborúban pedig...
De nem a palesztinok, hanem bizonyos
palesztin vezetők, igen, vagy bizonyos csoportok, igen. De hogy ebbe óhatatlanul belevontak mindenkit a népből. Ez megint egy sokszor ismételgetett dolog, és sokszor el is fogom mondani, hogy a palesztinok saját testvéreiket...
Egy oldalon is statáriatást, ilyen statáriális viszonyokat...
Igen.
Például hasonló, és hát ugye, hogy kiakadtam, ugye volt az a srác, aki kiment most Irakba, vagy hol ez a magyar srác.
Igen, igen, igen.
És akkor álltak ott is, hogy olyan szituáció volt, hogy mentek autóval, és akkor álltak, nem álltak meg az ellenőrző pontnál, vagy valami ilyesmi.
Rögtön nagyon lőtték, igen.
És akkor pif-puf, lelőtték őket. Szóval ez most ugyanolyan, tehát most azért, mert ő oda bevonult abba az országból, ugye, és akkor nekem mint nem tudom, militári polisznak jogosultságom van arra, hogy mindenkit össze-vissza fejbe lövöldözzek, hogyha nem áll meg nekem itt a... Hát nem tudom, tehát ilyen erővel, és mi van, hogyha az aki ott nem áll meg, az mondjuk mi van, hogyha az mondjuk, ez egy elméleti kérdés, de mi van akkor, hogyha az nem is palesztin?
Igen.
Vagy, hanem mondjuk más. Nem tudom.
Én el tudom kérdezni, hogy egy
itt se lő le a rendőr, hogyha nem állok meg neki, mert integet. Hát szóval azért jó, lehet, hogy utána jön meg, lehet, mert a végén még belelő is lőnek a kerekembe.
Sőt, én ha jól tudom, akkor nagyon sok palesztin izraeli rendszámú autóval furikázik.
Hát mivel, hát mert hogy tudomásom szerint...
Na hát akkor ez elég nehéz kiszűrni.
Izraeli állampolgár.
Hát így van. És elég nehéz kiszűrni, úgyhogy robog egy autó, mit tudom én, 80-an az úton, vagy 100-an, és talált ki, hogy most kiül benne, most zsidók ülnek-e benne, vagy pedig palesztinok. Tényleg nehéz.
Tehát itt főleg most nem is a politikai részére kívánok itt rámenni, hanem tényleg az emberi tényezőjére.
Igen,
amikor egy gyerek, aki 8 éves, és ott nőtt föl egy menekülttáborba, és akkor azt hallja egyik nap, hogy hát nem jön haza az egyik bátyja, és akkor azt hallja, hogy hát igen, hát lelőtték az izraeli katonák. Hát szóval ez a gyerek egy ilyen viszonyok között nő föl, egy eléggé hányatott szociális háttérrel.
És akkor még rá is erősítenek a politikusok, hogy...
Tehát, hogy ezzel tulajdonképpen már megint legalább egy generáció, egy-két generáció, tehát folyamatosan termelik ki az újabb és újabb generációkat, akik ugyancsak hajlamosak lesznek arra, hogy terrorcselekményeket kövessenek el, mert hát ugye másképp nem tudnak tenni.
Nekem a Gábor nevű haverom mondta, hogy az ő szülei például, amikor aliáztak, ők nyitottak egy éttermet Netanyán, és az étteremnek a teljes részét azt vitték a szülei, a húsos részét pedig arabok vitték, tehát arab szakácsuk volt, meg arab konyhai személyzet. És hát így elég jó viszonyban voltak ők a palesztinokkal, annak dacára, hogy ők, tehát Magyarországról aliázott zsidók voltak, és hát az derült ki, hogy ha nem volna ez a reménytelenségérzet, ez a perspektívátlanság, hanem azt láthatnák az emberek, a palesztin emberek, hogy bizonyos békés és elfogadó, vagy toleráns módon viszonyulnak mondjuk a zsidósághoz, akkor meg tudnak élni. Abban a pillanatban abban is hagynák ezt az egészet. Tehát, hogy mindig itt a nyomor az első számú táplálója az agressziónak, és annak, hogy beállnak ebbe a sorba, palesztinok, hogy nem tudom, én adnak $1000 a merénylő családjának, aki felrobbantja magát, nem tudom én, Tel Avivban. És hát azért az $1000, itt belegondolsz, elég nyomorúságos bér azért a dolog.
Jó, hát mondjuk szerintem nem azért az $1000 robbantja föl magát.
Hát nyilván nem, de...
Az ugye robbantja föl magát a családját, ezzel segíti.
Igen.
Mert hát kiesett egy férfi
egy
a családból.
Kereső, igen.
Hát
igen.
Vagy...
Keres egy munkanélkül, mert egyébként nem biztos, hogy keresne.
Hát mindegy, tehát egy férfi kiesett a családból, jó esetben mondjuk valamilyen szinten kereső. Tehát ezt is például azért szeretik ám így tálalni a médiában, mint hogyha kvázi $1000 robbantotta volna valaki föl magát. Ez egy
nem, nyilván itt a meggyőződés is.
Ez meggyőződés.
Annál is inkább, mert mondjuk az amerikai terrortámadások esetében ott azért mondjuk egy vélelmezhetően szaudi vagy egyéb ilyen jobb módú arab országból származó ember, az nem a pénzért robbantja föl azt a repülőgépet, vagy ilyesmi. Kedves hallgatók, hát az alkalom szüli a tolvajt, hogy véletlenül is kerülhetnek témák. Nem sokára bemutatják a Passió című filmet a magyar mozikba, vagy már vetítik is?
Már bemutatták a
már
Passió című filmet. apassio.hu.
Ez a honlap?
De van először még egy, hogy apassio.hu, uh-huh. Igen, pont most már láttam.
Szóval ezzel kapcsolatban várnám is, hogyha valaki már látta a hallgatók közül. Tudom, hogy nem vagyunk interaktívak egyelőre, de azért valamennyire próbálunk.
Nem tudtok felírni minket.
Aztán nem, viszont várom az e-mailjeiteket a trp@freemail.hu oldalra, és ha valaki látta közületek, akkor mondja el, vagy írja meg nekem, hogy mi volt a véleménye. Ha közölhető, akkor garantáltan fel fogom olvasni nektek, vagy a rádióban, hogy ki mit mondott erről. Mert én csak az ötletet, mint magát tartom egy eléggé abszurd dolognak. Túl azon egyébként, hogy erről is sokat cikkeztek már, hogy a film készítői azok a úgymond történeti hűség kedvéért a szereplőket arámiul, latinul beszélték. Na most hát az arámi az még oké volna valamennyire, mert hát igen, Ábrahám zsidók ősatja az valóban arámi volt, de az is igaz, hogy a nagyon rövid időszakaiban beszélt a zsidóság arámiul, és a római hódítás idején eléggé szűkösen, tehát szűk körben használtak az arámit, sokkal inkább, ha idegenekkel kellett beszélni, akkor valószínűleg a koinének nevezett görög nyelvet beszélték.
Szóval, igen, hogy, akkor már nem beszélték az arámit, már ilyen.
Hát ők beszélték az arámit, hát de nagyon visszaszorulóban volt, mert a görög hatás azért jó, hogy a makabeusi háborúk kivívtak valamiféle függetlenséget, de nem tudtak teljesen ellenállni a hellenizációnak. Az egész földközi tenger hellenizálódott gyakorlatilag, és hát ezt még a rómaiak még erre rá is erősítettek. Szóval az biztos, hogy egy zsidó beszél egy római helytartóval, akkor egyrészt...
És a filmben Jézus arámiul beszélt a helytartóval?
Valami ilyesmi van, vagy... Aha. Szóval ez képtelenség. Pilátus biztos, hogy nem tanult meg sem héberül, sem arámiul.
Hát Pilátus valószínűleg latinul tudott, vagy esetleg még görögül.
Igen, ez a kettő.
Még pluszba.
És hát ez a görög konyhanyelv, ez a koiné, ez pedig ott a földközi tengernek a keleti partvidékén mindenki ismerte. Tehát én azt gondolnám, hogy az egy kicsit jobb lett volna, ha a történeti hűségre törekednek, hogy azt a fajta görögöt beszéli Jézus, amit megérthet Pilátus is. De igazából az ötlet a filmnek nekem egy kicsit olyan perverznek tűnik. Tehát, hogy ez a Mel Gibson csak arra ment rá, hogy azt az időszakát ábrázolja az evangéliumi történetnek, amikor hát különböző kínzatások és véres haláljelenetek vannak. Amiről külön nem...
Hát, bizonyára az valahogy gondolom, hogy a Mel Gibson az egy ilyen megtért ember, ilyen a kereszténységben megtért valaki.
Hát ilyen csont katolikus, ilyen ókatolikus.
Hát úgy, mint hogyha talán azon belül is, mint hogyha mostanában lett így lelkesebb, vagy én nem tudom. Hát gondolom, meg mint ahogy itt írtak róla, én nem láttam, de nyilvánvalóan gondolom, hát ez a fajta lelkesedés hajtotta őt abba, hogy itt ábrázolják, hogy ugye mennyire, hogy az ember fia, hogy mit szenvedett el itt az emberek helyett, vagy a bűneinkért, vagy nem tudom, nem vágom mennyire, annyira pontosan a keresztény vallást.
De én azt látom ebben, hogy a Mel Gibson, aki eddig ilyen kemény fiú volt, és mindig kemény sztorikat is ábrázolt, hát nem tudom, láttál a filmeket tőle.
Hát végülis ez is egy kemény dolog azért.
Durva volt mindegyik filmje nagyon.
Jó, tehát végülis azért ez itt nem... Tehát azért, mert vallási témához nyugodt, végülis ez egy elég... Hát végülis ez egy kemény dolog volt. Tehát, hogy mondjuk azt leszámítva, hogy Jézus nem szögelték ki, mert a kiszögelés ez egy baromság, ezt utólag találták ki.
Hát,
nem a kiszögelés ment, a kikötözés ment, és igen. Nem a kiszögelés.
Hát nem, akit mondjuk keresztfára szögeznek, az hamar kimúlik.
De nem szögezték.
Márpedig
ez egy ilyen tévedés, tehát ez egy ilyen tévedés, hogy kiszögezték volna, nem kiszögezték, akkor kikötötték, és nem kell az valakit kiszögezni, nem azért halt meg, mert...
Hát a kikötözés az egy hosszan tartó szenvedés, és tüdő ödémával végződik általában, hát megfullad
az valami, ödő. Igen, valamitől, hogy így van a keze, így vízszintesen, tartósan, ettől lesz...
Keringési igen, valami, elégtelenség.
Igen, valami ilyesmi. Hát azon túl, hogy valószínűleg még biztos más dolgok is bejátszottak, ilyen kiszáradás, meg meleg, meg hát nem tudom.
Uh-huh. De viszont, ez már az viszont ami így a Flódni hallgatóit is érdekelheti, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a filmnek van egy antiszemita jellege. Hát, hogyha történeti hűségre törekszik valamilyen filmnek a készítője, akkor Tehát ez a klasszikus dolog, ugye, hogy most ez az istengyilkosság
vágya. Hát igen, a zsidók az istengyilkosok, meg a megölték de, a Isten egy fiát.
Igen, de hogyha ha mondjuk a katolikus egyháznak a hivatalos állásfoglalása eljutott volna Mel Gibsonhoz, vagy azokhoz, akik ezt a tézist tartják, akkor rájöttek volna, hogy ez már nem megy. Mert eleve is képtelenség, tehát itt arról van szó, hogy rómaiak római módra ölték meg Jézust. Az más kérdés, hogy a zsidóságnak is megvolt a maga eszköze arra, hogy végrehajtson egy halálos ítéletet. De ezzel a zsidók nem akartak foglalkozni. Tehát ugye a zsidóságban az Isten káromlót azt megkövezték.
Hát igen, de tulajdonképpen a ókorban azért általában minden vallásban az Isten káromlót azért eltették lábbalól, sőt még a középkorban is. Tehát
igen.
Ez nem kell a zsidó vallásig menni, mert más vallásokban is ez ugyanúgy megvolt azért régebben, hogy nyilvánvalóan egy olyan állam, aki vallási alapon szerveződik, egy olyan társadalom, hogyha a vallást kérdőjelezi meg valaki, ez egyet jelent azzal, hogy megkérdőjelezi az aktuális uralkodónak a létjogosultságát tulajdonképpen, hiszen mindig az uralkodó mindig Isten nevében uralkodik valahol. Tehát,
mondjuk a zsidós vallás ez egy speciális ebből a szempontból is, mert a zsidók azt mondták, tehát az ókori zsidóságban is ez az egész népnek a fennmaradását kötötték ehhez. Tehát itt arról volt, hogy a vallás az nem egyszerűen csak az akkori az éppen aktuálisan uralkodó osztálynak
jó, hát akkor éppen
az eszköze, hanem azt mondták, hogy a zsidóság mint olyan csak addig létezik, ameddig az Istenhez hű. Tehát az egész profétai mozgalom mindig ezt példázza, hogy akkor leradírozódik, megsemmisül lelkileg, mindenképpen fizikálisan is akár, és hát ugye a babiloni fogság is egy ilyenre volt jó példa, hogy a profétai értelmezések azok azt mondták, hogy hát ez talán nem volt véletlen ez a babiloni fogság. Tehát a zsidóság a fennmaradását azt a vallásának köszönheti, hát ez mondták igen. Ezt a proféták, és ha belegondolsz történetileg, akkor is így van. Tehát az, hogy valaki ennyire következetesen ragaszkodik egy olyan vallási nézethez, amelyik a körülötte lévő politeista, tehát több isten hívő igen, közösségek igen. Dacára is fennmarad, ezzel biztosítja azt a különállást, az, hogy ő a saját identitását meg tudja őrizni. Vagy a profétai hagyomány pedig azt mondta, hogy ha te hiszel mondjuk egy bákultuszban, akkor előbb-utóbb föl fogod adni teljesen a zsidó identitásodat is.
És hát egyébként a Jézus korában már azért eléggé meglazultak a vallási, hogy mondjam, tehát azért voltak lazulások, tehát azért
igen.
Olvasható, hogy ezek a hellenisztikus testkultuszok például, hogy
fürdők voltak, sportpályák.
Sport, ugye görögben is ugye mesztelenül sportoltak. Ugye akkor kezdett írni az, hogy nem mindenki akart körülmetélkedni, mert ugye hogy azt tartották, hogy egy körülmetélt, hát férfi az nem olyan jó látvány, vagy nem egy szép látvány uh-huh. szemben egy metéletlennel, meg ilyesmit. Tehát...
hát a mesztelenség, mint olyan, tehát fürdőbe menni, hát egy ortodox, az ortodoxia szerint az elég nagy bűn mesztelenül mutatkozni közösségben. Szóval egészen nem tudom, hogy pontot lehetett tenni, vagy pedig esetleg...
Hát lassan igen, mert tulajdonképpen igazándiból erről akkor tudnánk jobban beszélni, hogyha láttuk a filmet, mert
meg tudjuk nézni. De magáról szerintem ez egy nagyon izgalmas korszak volt, tehát én majd esetleg megpróbálok becserkészni olyan embert, aki ennek a korszaknak a kutatója, hogy milyen is volt az a rómaiak alatt élő zsidóság, ahol sokféle párt volt a zsidóságon belül is, tehát a farizeusok, szadduceusok, a harcosok, tehát az ilyen, mondjuk a palesztinok esetében terroristáról beszélünk, a szikáriusok és ilyen zelóták esetében nem tudom, miről lehet beszélni. Szóval ilyen nagyon komoly pártharcok is dúltak, és persze meg a függetlenségi mozgalmak is, és ott a legfőképpen pedig a hit megtartása, vagy meg nem tartása. Ami aztán mondjuk a Gálutnak, a szétszóratásnak volt az a nagy kérdése, hogy most hogyan tovább Jeruzsálem nélkül. Úgyhogy igyekszünk majd a filmet is megnézni, és akkor a Flódniban esetleg egy egész műsort szentelhetünk a Passió filmnek.
Meg még akár vitatkozhatunk is róla. Majd
hát bizonyám, úgyhogy a trp@freemail.hu-ra várom az e-maileket, hogy tájékozódjunk, ki tartja jó filmnek, ki nem tartja jó filmnek. És akkor elköszönünk tőletek.
Sziasztok!
Sziasztok, én Magyko Károly voltam.
Én meg Pusztai Péter.
Ez volt a Flódni újabb adása.
חלמת על אהבה, חלמת על בית, חלמת על משפחה וחום. אך יד רעה הגיעה אל שפתייך, ובלי מילים גדעה את החלום. מלאך עם מרחב הוא לא הופיע, את כל המצוקה הוא לא שומע, ולא הייתה שם יד אשר תושיע. שאת צלל לשחור של הדממה והן רוצות לצעוק תודה רבה לשיר הנפלא כי הדמעות העצורות מרות מכל גאב לדמעות שלך יש בן והן רוצות לצעוק שלך יש פן, הן לא רוצות לשתוק אז ספרי, ספרי הכל, אל תשמרי בלב כי הדמעות העצורות מרות מכל את יכולה להיות יפה ומפורסמת או נערה עם ג'ינס וטלטלים או רק ילדה שאת עיניה לא עוצמת כי בלילות חוזרים שוב הצללים אני כאן לידך כוזל פצוע את מה שלא תאמרי אני אשמע אני איתך זועקת ודורשת את אלבונך ואת הנקמה בוא נשמע את כולה לדמעות שלך יש בן אל ספרי, ספרי הכל אל תשמרי בלב כי הדמעות העצורות מרות מכל כאב והן רוצות לצעוק לדמעות שלך יש בן הן לא רוצות לשתוק אז ספרי, ספרי הכל אל תשמרי בלב כי הדמעות העצורות מרות מכל כאב לדמעות שלך יש בן הן לא רוצות לשתוק אז ספרי, ספרי הכל אל תשמרי בלב כי הדמעות העצורות מרות מכל כאב לדמעות שלך יש בן והן רוצות לצעוק לדמעות שלך יש בן הן לא רוצות לשתוק אז ספרי, ספרי הכל אל תשמרי בלב כי הדמעות העצורות מרות מכל כאב